Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa levele az ukrán néphez 9 hónappal a háború kitörése után. Veletek vagyok. Kánonjogi munkássága igazi szolgálat az egyház javára. Rómában méltatták Erdő Péter bíborost. Interjú Erdő Péter bíborossal római könyvbemutatójáról. Ferenc pápa levele az ukrán néphez 9 hónappal a háború kitörése után. Veletek vagyok. Csütörtökön tették közé a Vatikánban Ferenc pápa levelét, amellyel az egész ukrán néphez fordul, hogy megérintse és gyógyítsa a háború okozta fájdalmas sebeit, és reményt adjon nekik, hogy ne szokjanak hozzá a háborúhoz, mert nem maradnak egyedül sem ma, sem a jövőben. Kedves ukrán testvéreim! 9 hónapja szabadult el földeteken a háború esztelen őrülete. A levegőben megállás nélkül hallatszik a robbanások vészterhes zúgása és a szirénák baljós hangja. Városaitokra bombák zábora hull, miközben rakéták becsapódása okoz halált, pusztulást, fájdalmat, éhséget, szomjúságot és hideget. Utcáitokról sokaknak el kellett menekülniük, elhagyva otthonaikat és szeretteiteket. Nagy folyóitok mellett napról napra vér és könyvfolyamok fakadnak. A pápa könnyei egybefolynak az ukránokéval, minden nap közel van hozzájuk, és szívében hordozza fájdalmaikat. Jézus keresztjén látja őket, az agresszió okozta rettegésük elszenvedésével. Az Úr keresztje ma újraéli szenvedéseit a holttesteken esett kínzásokkal, a feltárt tömegsírokban, amelyek véres látványára felkiált a lélek. De hát miért? Hogyan bánhat így ember az emberrel? A pápa megemlékezik a sok tragikus történetről, mindenekelőtt a gyermekek haláláról, a megsebesült és árván maradt kicsikről. Együtt sír velük minden kisgyermek haláláért, közöttük név szerint említve Kirát Odesszából és Lizát Vinyicából. Ők most Isten örében vannak, ám az anyák fájdalma felbecsülhetetlen. A pápa levelében gondol a haza bátor vélelmében fegybet ragadó fiatalokra, és gondol a férjeiket sirató feleségekre, a felnőttekre, akik minden módon próbálják megvédeni szeretteiket, és gondol a pápa az idősekre, akik békés öregkor helyett a háború sötét éjszakájába merültek. Ferenc pápa gondol továbbá az emberekkel törődő önkéntesekre, Isten szent népének lelki pásztoraira, akik nagy veszélyben is közel maradnak az emberekhez. Gondol a menekültekre, az otthonukat elhagyókra, a hatóságra, akiknek kötelességük vezetni az országot a tragikus időkben is, és előre mutató döntéseket hozni a béke és a gazdaság fejlesztése érdekében. Ferenc pápa levele a mai szenvedések tengerében visszatekint a 90 évvel ezelőtti holodomor, éhhalál szörnyű népírtására, és csodálattal tekint buzgalmukra, ahogy a hatalmas tragédia ellenére az ukrán nép soha nem csüggett el. A világ úgy ismeri őket, mint egy bátor és erős népet, amely szenved és imádkozik, sír és küzd, ellenáll és reménykedik. A Szent Atya továbbra is közel áll hozzájuk szívével és imájával, és azt kéri tőlük, hogy ne szokjanak hozzá a háborúhoz, mert nem maradnak egyedül sem ma, sem a jövőben. Ezekben a hónapokban, amikor a közelgő tél még tragikusabbá teszi az átélt eseményeket, a pápa az egyház szeretetére, az ima erejére utal. Pár hét múlva itt a karácsony, amikor a szenvedés síkolya még fájdalmasabb lesz. Szívesen visszamenne az ukrán néppel Betlehembe, annak a próbatételnek szemlélésére, amellyel a Szent Családnak kellett szembenéznie azon az éjszakán, amely hidegnek és sötétnek tűnt, de ehelyett mégis világosság érkezett, nem is emberektől, hanem Istentől, nem is a földről, hanem a mennyből. Levele végén a pápa Szűzajna segítségét kéri, virrasszon az ukrán nép felett. A világ püspökeivel együtt az ő szeplőtelen szívének szentelte a pápa az egyházat és az emberiséget, különösen Ukrajnát és Oroszországot. Anyai szívének ajánlja most szenvedéseiket és könnyeiket, akiről országuk egyik nagy fia írta, Istent a mi világunkba hozta, fáradhatatlanul kérjék a béke ajándékát annak a bizonyosságában, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Töltse be szívük igaz várakozásait, gyógyítsa sebeiket és adjon vigasztalást. A pápa velük van, imádkozik értük és kéri, hogy az Úr áldja, a Szűzanya pedig oltalmazza őket. Zárul Ferenc pápa levele az ukrán néphez 9 hónappal a háború kitörése után. Kánonjogi munkássága igazi szolgálat az egyház számára. Rómában méltatták Erdő Péter bíborost. A római pápai Urbániana Egyetem II. János Pál termében mutatták be egyháztudósok, kánonjogászok, professzorok részvételével november 24-én csütörtök délután az Erdő Péter bíboros 70. születésnapjára nemrégiben kiadott Sacrorum Canonum Scientia, Radici Traditioni Prospettive, azaz Szent Kánonok Tudománya, Gyökerek, Hagyományok, Távlatok című olasz nyelvű tanulmánykötetet. A bemutató során Leonardo Sileo, az Urbániana Egyetem rektora köszöntötte Erdő Péter bíborost, majd Alessandro Recchia, a kánonjogi kar tanára mutatta be és méltatta Erdő Péter kánonjogászi munkásságát, Isten emberének nevezve a tudós magyar főpásztort. Kiemelte a kötet 42 tanulmányának fontosságát is, amelyeket miként fogalmazott, a történelem és az egyházjog területén elismert szerzők jegyeznek. Pater Janusz Kowal, a Gregoriana Egyetem kánonjogi tanára, Erdő Péter bíboros egyetemi tanári tevékenységének jelentőségét hangoztatta, és méltatta a jogtörténet és a jogteológia terén végzett tudományos munkásságát is. A méltatás követően Erdő Péter bíboros kifejezte köszönetét a tanulmánykötet szerzőinek is, akik közül többen jelen voltak a bemutatón. Beszédében kitért a kötet címében is szereplő jog és erkölcs mindennapi életben való alkalmazhatóságára. Az esemény vendége volt a tisztelgő tanulmánykötetet összeállító Szabó Péter egyetemi tanár, a Kánonjogi Posztgraduális Intézet elnöke, valamint jelen volt Francesco Cocco Palmiero olasz bíboros, a Törvényszövegek Pápai Tanácsának korábbi elnöke, és Bruno Esposito professzor, aki több alkalommal tartott már előadást a Pázmány Péter a Katolikus Egyetem Kánonjogi Intézetében. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Habsburg-Lotaringiai Edvárd, Magyarország Szentjéki nagykövete is. Most hallgassák meg az Erdő Péter bíborossal készített interjúnkat. Kedves bíboros úr, mindenek előtt a hallgatóink nevében is szeretettel gratulálunk ahhoz a második kötethez, amelyet itt most Oroszországban mutattak be éppen csütörtökön, a Pápai Urbániana Egyetemen. Olvasva a magyar kötetnek és az olasz kötetnek a latin nyelvű címeit, föltűnő a három alap kifejezés, kulcskifejezés, Justitia, Caritas és a Scientia. Ezek alapértékek a mi katolikus életünkben is. A jog, az egyházjog hogyan fonja ezt egységbe?
A jog és az igazságosság kapcsolata egy ősi téma. Azt is mondják, hogy a jónak és az igazságosnak a művészete a jog. Még a római jog korából származik ez a fajta meghatározás. De ténylegesen az objektív valóság az emberi cselekvés számára bizonyos követelményeket állít. Ezeknek a követelményeknek a rendszere az egyfajta természetes erkölcsöt vagy természetes jogot is meghatározhat az emberi személy, az emberi közösség számára. Ez persze egy kicsit tágabb értelemben viseli ezt a nevet, mint ahogyan a társadalomban konkrétan megalapított intézményeknek a világa aztán ezt továbbfejleszti. Ugye jelen pillanatban az egyházon belüli jogról beszélünk, tehát arról az intézményes valóságról, amiről Szent II. János Pál pápa az egyházi törvénykönyvet bemutató beszédében szólt, és azt mondta, hogy olyan sűrű az intézményes kapcsolatok rendszere a Krisztus által alapított közösségben, hogy nem hiányozhat onnan, már jelen van benne a jog. Tehát itt az ige, a szentségek, a küldetés meghatároz egy csomó közösségi célt és viselkedést. És ezek mentén konkrétabb szabályok is kialakulnak történelmi hagyományos formában, amelyeket időről időre aztán gazdagítanak, pontosítanak. A 20. század elsősorban a nagy törvénykönyveknek az időszaka volt, amikor racionálisabban, modernebb technikával foglalták össze. De azt azért tudni kell, hogy az egyház fegyelmi hagyománya, épp úgy, mint a hittani, az erkölcstani vagy a liturgikus hagyomány, az visszamegy az apostoli korra, ahol is ezek még nem váltak el egymástól, hanem egyetlen szerves egységet alkottak. Tehát amikor mi a szent hagyományról beszélünk, akkor ebbe bizony a fegyelmi hagyománynak a rétege is ott rejlik. Na most ezt kell korról korra kibontani, ez az, amit jelenleg a hatályos egyházi jog különböző műfajokban elénk tár. Ennek a megélése, és persze az ismerete, ez az egyház élete szempontjából nagyon fontos feladat, és ebben az egyházi jogász társadalom ma is egyetért, nagyon sokan önzetlenül dolgoznak ezért. Tehát a jognak a művelése az nagy mértékben a szeretetnek, ha tetszik, az irgalmas szeretetnek a cselekedete is. Aztán különösen a középkorban föltűnt ez az ideál, hogy az ingyenes ügyvéd, aki a szegények ügyeit is jogi megoldáshoz segíti. De ma is előfordul ilyen, hogy az egyházi pereket valaki bíróként, ügyvédként, kötelékvédőként, vagy akár csak tanácsadóként, plébánosként önzetlenül és szakszerűen segíti. Ez egy nagyszerű feladat, ami a szeretett tanúság tételét is hordozza. Na most a tudomány. De a tudományról azt mondják, hogy igazolt ismeretek rendszere. Kérdés az manapság, hogy mit tekinthetünk mi igazoltnak. Tehát nyilván nem pusztán arról van szó, hogy egy valamilyen módon manipulált közvélemény valamit éppen kellemesnek vagy kívánatosnak tart, hanem az objektív valósághoz kell, hogy legyen visszacsatolása ennek. A természettudományok ma a tudomány eszménynek a modelljét alkotják, és van ebben igazság, ez sem egy hibás szemlélet. Ennek alapján azonban egyrészt tudjuk azt, hogy az a kérdés, amit mi a világnak fölteszünk, mint kutatók, az az emberi agynak, az emberi beszédnek, az emberi fogalomalkotásnak a keretében rajzolódik ki. Az a válasz, amit a kísérletekre, vagy a űrbe küldött szondáknak a különböző információkereső funkcióira kapunk, az a válasz megint csak a mi részünkről értelmezésre szorul. Azonban, ha jól van a kérdés föltéve, és jól értelmezzük a választ, akkor mégiscsak az objektív valóságról, a környezetünkről használható ismereteket szerzünk. Tehát nem pusztán valamiféle manipuláció, nem pusztán közvélemény szintjén mozog mindez, hanem mégiscsak az objektív valóság szintjén. És nagyon fontos dolog, hogy ilyen alázattal, de mégis a minket körülvevő világról igaz ismeretekre törekedjünk. Nem csak a természetről, a társadalomról is, sőt az egyházi társadalomról is lehet ilyen igaz ismeretekre törekedni az evangélium fényében, a hitnek a fényében, hiszen katolikus egyházról beszélünk. De ennek a ismeretszerzésnek, ezen ismeretek rendszerbe foglalásának és előadásának is méltán adhatjuk a tudomány nevet. A tudományos kánonjog, amely mondjuk elvált már a teológia egészének a tudományától, persze a 12. században önállósul csak igazán, de azóta külön tudományként is megállja a helyét. Rómában számos egyetemen kánonjogi fakultás is van. Ezeknek a tanárai nagyon értékes és színvonalas munkát végeznek.
Bíboros úr, mindkét könyv megjelenése az ön 70. születésnapjához kapcsolódik, alkalmasan kínálkozni a kérdés tehát részemről, hogy pályafutását valójában mint tanár kezdte, aztán később kapcsolódott mindenhez egy kevés lelkipásztori szolgálat után kormányzás feladata, és itt a kérdésem, ön kezdettől fogva tanár, és régóta püspök, tehát kormányzó. Hogyan lehet ezt a kettő szempontot, a jogtanári szempontot és a püspöki kormányzói szerepet összekapcsolni?
Hát az egyházjog és az egyház kormányzat szervesen összetartoznak, hiszen egy kánonjogász akkor is, ha csak tanít, vagy csak tanácsot ad, vagy csak a bíróságnál működik, az egyház kormányzatot segíti. Tehát tanácsaival, helyzetelemzéseivel mindenképpen. És információi vannak arról, hogy a világegyház kritériumainak, elvárásainak összességében hogy kell a helyi egyháznak, az egyes intézményeknek működniük. Tehát az egyházjog és az egyházkormányzat ilyen értelemben szerves kapcsolatban vannak egymással. Na most nyilván, hogy már a jogalkalmazás szintjén is, tehát egy egyházi bíróságnál például, nagyon fontos, hogy ne csak a jogszabályokkal foglalkozzunk, hanem az emberi tényezőt is ismerjük, meg az egyes jogszabály szövegeknek a nagyobb összefüggésben elfoglalt helyét. Urbano Navarrete professzor úr, aki később bíboros is lett, és a szakmának egy nagy tekintélye volt, ő mondta azt mindig, hogy a betűrágó egyházjogász nem egyházjogász. Nem érdemli meg ezt a nevet. Tehát a szakma túlemel bennünket a paragrafusokon, mert összefüggésbe is állítja egy reálisan működő, teológiai dimenzióval is rendelkező intézményrendszernek a összefüggésébe. Ám de az intézmények nem az embertől függetlenül léteznek, de emberekből állnak és emberekért vannak. Magyarán a jogalkalmazás már egy nagyon erősen humán szemléletet kíván, ami az egyházkormányzatban ugyancsak gyakorlatias és humán hozzáállást követel meg. Ha csak emberbaráti módon próbál valaki kormányozni, de a szabályokat nem ismeri, és a nagyobb intézményes összefüggést nem érti, akkor sokszor előfordulhat a jó emberkedésnek olyan esete, ami egyik oldalon szép példát ad, vagy hasznot okoz, másik oldalon meg kárt. Tehát ezért fontos az összefüggéseknek a meglátása és az egyház egész közösségével harmóniában végzett cselekmény.
Végül egy személyes kérdés. Ön most is tanító, prédikáló püspök, aki homiliákat tart rendszeresen, mégis nem hiányzik meg annyi tanítói esztendő után a katedra?
Prédikálók, tartok azért előadásokat is, és ilyen meghívások alapján még akár kánonjogi szakmai kérdésekről is. Azonban tény az, hogy nem a napi feladatom a tanítás, bár néha nagyon hiányzik. Azért azt is észreveszem, hogy lassanként a generációs különbség, mondjuk a diáksága, az növekszik, de ugyanakkor itt Rómában is vannak olyan fiatal egyházjogász csoportok, akik keresik a kapcsolatot, akikkel én is párbeszédben vagyok, és nagyon érdekes azt látni, hogy mennyire érdeklődőek és mennyire nyitottak.
Bíboros úr, köszönöm. A hallgatók nevében is Isten áldását kérem további főpásztori kormányzói munkájára és kánoni jogászi tanító tevékenységére.
Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Az Erdő Péter bíborossal készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat közvetítettük. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!